Na, figyeljetek, van egy tök jó gondolatunk, üzenetünk a mai napra, és én, tehát nem lesz így egy téma, amit úgy körbe tekerünk innen, onnan, amonnan, de szerintem ezt majd Isten össze fogja rakni mindannyiunknak. Ő tudta, hogy ki hogyan jön, mivel jön, milyen nehézséggel, örömmel, problémával, gondolatokkal, küzdelmekkel, győzelmekkel, mindennel, tehát van egy nagy csomag, amit viszünk, meg hordozunk, és Isten tudja, hogy mire van szükségünk, hogy én azt gondolom, hogy ő fog segíteni nekünk, fog szólni hozzánk, és ja, ha érzed, hogy úgy valami ott nyomja a szívedet, vagy győzködi a szívedet, akkor csak tudd, hogy az az Isten, aki teremtett téged, és ismert téged. Ja. Úgyhogy Jakab 4:8-nál kezdjük. Jakab levele az Új Szövetségből. 4. fejezet, 8. vers. Azt mondja, jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Na. Tehát jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. És ez egy ígéret. Ugye az, hogy közeledni fog hozzátok, ez egy ígéret. Oké? Tehát, hogy Isten azt ígéri, hogy ő közeledni fog hozzánk. Ki az, aki szereti az ígéreteket? Tehát, most mindegy ez a Bibliában. Jó, hát az, hogyha hozol egy egyes, és kapsz egy marra nagy pofont, fiam, az nem egy jó ígéret. De ha jó a tartalom, akkor az egy jó ígéret, ezt szeretjük. De hogy ez nem csak egy ígéret, amit itt ebben olvasunk, hanem itt van egy hívás is, egy parancs. És tehát azt mondja, hogy jöjjetek közel Istenhez, tehát szól, hogy gyertek közel Istenhez, és aztán ad hozzá egy ígéretet, hogy akkor, ha ezt megteszed, akkor ő közeledni fog hozzátok. Oké, tehát van egy ígéret is, de van egy folyamat is benne. Tehát nem csak egy ígéret van, hogy ő Isten közeledik hozzánk, hanem beszél arról is, hogy van egy folyamat is. Az, hogy én is, tehát közeledjek ő hozzá, én is jöjjek ő hozzá. És én néha azt látom magamon is, de sok más keresztényen is, hogy felpörgünk így az ígéretekre, és soroljuk, és mondjuk, és vadd meg az ígéretet, és csiribiri zapszalma megvalósul, és hát tudod, mondjuk azt, annyira szuper, hogy tele van a Biblia ígéretekkel, hogy Isten ígéreteket tesz nekünk, és ad nekünk örömöt, szeretetet, békét, tehát peace, minden, és teljesen extázisba esnek tőle. És nagyon-nagyon, tehát nagyon szívesen beszélnék erről csak így, csak erről az oldalról. Feltüzelve mennénk ki valószínűleg a teremből, tehát a tüzet nem is gyufával kéne meggyújtani, hanem így kimegy szavé, és lángra lobban a tűz, tehát fel van tüzelve, meg minden. És aztán, ha meg, tehát ha csak erről az oldaláról beszélünk, ha meg beszélnék arról az oldaláról az életnek, hogy kemény időszakok, vagy mikor küzdelmeken mész keresztül, és kínlódsz belül, mert bizony keresztül kell menned kemény időszakokon, tehát nem tudom, hogy kinek lógott eddig Billybe a keze. De te is tudod, hogy vannak kemény időszakok, sokat beszélgettünk már. De hogy, tehát az a helyzet, hogy nem kedveljük, vagy nem szeretjük a folyamatot. Tehát szeretjük az ígéretet, amit Isten ígér, hogy jó, de jó lesz, meg ez, meg az, meg amaz, ezt megteszem az életedbe. De aztán, amikor ránézünk az életünkre, és van benne nehézség rendesen, több oldalról, az meg olyan kényelmetlen. És aztán itt jön ez a furcsa gondolat, hogy akkor hogy lehet ezt összerakni, mert ezek a keresztények állandóan ígéretekről beszélnek, de aztán nézd meg, hogy ő is hogy kínlódik, az a keresztény, meg én is hogy kínlódom, akkor tehát nincs egymással kapcsolatban az, amiről beszélnek, meg amit én élek valóságot, meg amit látom, hogy ő is él valóságot. Oké? Okay? Tehát, hogy itt az a vers is azt mondja, hogy jöjjetek közel Istenhez, tehát van egy folyamat, és ő is közeledni fog hozzátok, van egy ígéret, hogy ő közel jön hozzám. És valahogy, tehát itt félúton van az igazság. Igen, szeretjük az ígéretet, de van folyamat az életünkben. Ott van a folyamat. Tehát a és a folyamat része a kihívás. A folyamat része a kellemetlen, a folyamat része az, ami túlvisz mindenféle határainkon egyébként. És ez a helyzet, hogy nem juthatsz el az ígérethez a folyamat nélkül. Az ki is van írva, kiírtam elvileg, igen. Oké, tehát nem juthatsz el az ígérethez a folyamat nélkül. Tehát tehát Istenen az élet ez nem így megy, hogy csettint egyet. Úgy értem, hogy így alkotta meg a világot, tehát hogy jó, nem csettintett, hanem szólt is lett. De az életünk az nem így működik, hogy Isten csak puty mond valamit, és a dolgok megtörténnek, megoldódnak, a Lukas gumiabroncs felfújódik ott a körút közepén, és mehetünk tovább, vagy lerobban az autó, és imádkozunk egyet, és megjavul, és megyünk tovább, ha már hallottam bizonyságot arra, hogy ez így történt, de vittem én a 10 000-ből egyszer. Tehát, hogy nem, tehát van folyamat, vannak dolgok, vannak helyzetek, és nem jutsz el az ígérethez a folyamat nélkül. Tehát ez olyan, mint amikor, jó, most nem az én bicepszemről beszélek, hanem a Gáboréról. Tehát szeretnék olyan bicepszet, mint ami a Gábornak van. És tehát szeretnék. De mellette szeretem a Brassóit is. Tehát, hogy ha abból sokat eszem, nem a bicepszemnő, hanem valami más kerület. Igen, a hasizom növekszik. Tehát, hogy jó dolog az, ha van biceps, de az is egy folyamaton keresztül történik meg, és erősödik. Ja. Úgyhogy át kell menjünk a folyamaton, ahhoz, hogy megtapasztalhassuk az ígéretet, és ennek tehát százai vannak példaként az írásban. Például az evangéliumokból kérj, és adatik. Tehát itt van egy egyszerű példa. Tehát folyamat, kérj, és ígéret adatik. Vagy keres, és találj. Ja, találsz. Vagy zörges, igen, és megnyitatik. És általában, amikor ezeket alkalmazzuk, tehát itt sem olyan, hogy ez 3 másodperc alatt történik meg a keres, és a találj. Vagy a zörges, valaki 20 éve zörget dolgok felől. És még mindig nem nyitatott meg. Ez egy hosszú folyamat abban a kontextusban. Oké, tehát mikor Isten tettéhez, tehát azt mondja, hogy tennem kell valamit, és amikor teszek valamit, akkor így Isten valahogy, valamikor belép a világomba. Úgy értem, hogy ez a valahol meg a valamikor erre kéne valami jót kitalálni, hogy jobban kiszámítható legyen minden, meg megnyugtató legyen, de hát sajnos ez Istennek a privilégiuma, de nem hagyjuk itt abba, mert akarok a gondolatba tovább menni. Tehát amikor Isten tetteihez igazítom magam, akkor számíthatok arra, hogy Isten le fogja leplezni a feladatomat ezen a földön, vagy egy helyzetben. Tehát amikor Istenhez igazítom magam, akkor ő le fogja leplezni az elhívásomat, a feladatomat. És igazából erről akarok ma beszélni, hogy az igazodásom Istenhez határozza meg. Mimet? A feladatom. Oké, tehát az igazodásom Istenhez. Nem amikor Isten próbál igazítani magamhoz, hogy kéne, hanem és számon kérem Istent az ígéreteiről, de azért, mert őt akarom hozzáigazítani az életemhez, hanem én arról szeretnék beszélni, hogy az életemet Istenhez igazítani, és ő garanciát vállal, hogy az ígéretei azok mondani fognak. Oké? Úgyhogy ha ahhoz igazodom, amit Isten tesz itt a Földön, ebben az egész világban, oké, mert ő nagyobba gondolkodik, mint mondjuk, hogy holnap milyen zoknit vegyél fel, vagy mi lesz holnap a kaja. Tehát kicsit nagyobb képbe gondolkodik ő. Tehát ha ahhoz igazodom, amit Isten tesz ebben a világban, és ha ahhoz igazodom, amit Isten tesz a gyülekezetben, ha ahhoz igazodom, amit Isten tesz mondjuk számunkra ott Szegeden, oké, tehát ezt megértjük, meglátjuk, és ahhoz igazodunk, amit Isten akar tenni Szegeden, vagy ahová, amelyik földrészről jöttetek, tehát, vagy ahol éltek, Mezőberény, Budapest, és más nem. Ja, akkor figyelj, akkor ott áldás lesz az életeden. Hogyha be tudsz kapcsolódni abba, amit Isten tesz. De nem csak neked lesz áldás, hanem az nekem is áldás lesz. Meg a másik tesódnak áldás lesz, meg a gyülekezetednek áldás lesz, meg a városnak áldás lesz, a nemzetünknek áldás lesz, ha mi kapcsolódunk, igazodunk bele abba, amit Isten tesz. Jó? Na, tehát mit tudom én, tehát amikor szeretjük az embereket a szolgálatunkkal, például ételosztás, ugye ezt csináljuk, ezerrel Szegeden, és támogatjuk azt, és akár részt is tudunk venni, tehát részt veszünk benne, akkor az abból jövő áldás az nem csak azoknak áldás, akik felé csináljuk, hanem az nekünk áldás. Sőt, nem csak nekünk áldás, hanem a családomnak is. Az én saját családomnak is áldás. Az, amit kapunk Istentől, Istenből. Az ő erejét, az ő lelkületét. Tehát nem csak akik felé szolgálnak, annak milyen jó, hogy van, akik szolgálnak feléjük, hanem akit Isten csatornaként használ, ott a csatorna és a környéke az virágban tündököl. Tehát, hogy élet lesz körülötte. De ugyanúgy, mit tudom én, egy egyszerű szolgált a Gyülibe, most aktuális volt, újra kellett indítani a takarítást, és hogy tudod, tehát, ha részt tehát akkor így szeretjük az embereket a szolgálatunkkal, és mondjuk a takarítással, benne a Gyüliben, és részt veszünk benne, akkor az abból jövő áldásnak része lesz, tehát a családom is áldásban részesül. Hát csak az, hogy ő is ugyanarra tiszta helyre jön egyébként, tehát, hogy ja. De beszéltünk arról, hogyha, mit tudom én, az Isten tiszteleteinken, tudod, részt veszünk, nem csak az, hogy eljövünk, hanem valamilyen szolgálaton keresztül ott vagyunk és szolgálunk, és úgy csináljuk, hogy ez jó legyen az embereknek, jó legyen a látogatóknak, jó legyen a barátkozóknak, jól érezzék magukat, akik eljönnek, akik egyébként a hátuk közepére nem kívánnak egy templom feelinget, és mi nem ezt akarunk adni a vasárnap Isten tiszteleten, hogy valaki bejön, és akkor ilyen állítatós templom feelinget kapjanak, hanem egy, tudod, egy tök barátságos hely, és aki eljön egyébként, mindenki azt mondja, tehát, hogy visszajelzésekben az látszik, hogy úgy sikerül is, többé-kevésbé, de ez nem csak nekik áldás, nem csak náluk csapódik le jól, hanem az nekünk is áldás. Tehát mindannyiunknak, a családnak is áldás. És sorolhatnák bármit, amit csinálunk. De ehelyett mi mit csinálunk? Mit csinálunk? Uram, kérlek, áld meg ezt. Uram, kérlek, áld meg azt. Jövünk a kis pipázni való Isten. Áld meg azt, amit én csinálok. Uram, áld meg azt, amit én... Uram, látod, hogy én mit csinálok? Uram, áld meg azt, amit én csinálok. Amit én csinálok. Mikor csak azt kéne csinálnom, amit eleve Isten már csinál. Tehát Isten csinálja az ő tervét. Én itt vagyok az én kis dolgom, és akkor integetek meg, szólok Istennek, hogy jöjjön már, ezt is áldja már meg. Ahelyett, hogy beleállnék ide, amit már Isten tesz. És ebben megtalálnám a helyemet. De mi a mi kis mikrokörnyezetünk, vagy makro, hogy mondják ezt? Mi ott szeretnénk oda kisajátítani Istent. Ezt áldja meg, ezt csinálja, ezt igazgassa, ez legyen jó, ez legyen biztonságos, ez legyen garantált. Na, úgyhogy ha szeretnék ráhangolódni a családomra, úgy értem a botár családomra, tehát most magamról beszélve, akkor az valószínű, az egy nagy áldást jelentene a házasságomra, a feleségemmel. És ha szeretnék ráhangolódni mondjuk a karrieremre, ami nálam, nem tudom, hogy mi az. Ez karrierre gondolni, ez én esetemben nehéz. Mondjuk az, hogy valami jobb helyre elmenni, vagy valami, jön egy állásajánlat, hogy 300 fős gyülekezet keres egy pásztort, és na, ez egy jó következő lépcsőfok lesz nekem, és akkor megyek. És akkor építem a karrieremet. Na, hát Isten elhívása nem így működik. De ha valakinek van, tudod, szakmája, tanult, és Istennek van egy ajándék a számodra, és van egy terület, amit nyomsz, tudod, és szeretné arra ráhangolódni, akkor Isten ezt meg tudja áldani. És tud továbbvinni abba, és tud fejleszteni abba, és tud jobban használni téged abban. És tudod, le tudod, tehát na, az a lényeg, hogy hangolódjunk rá arra, amit Isten tenni akar az életünkben. Nem arra hangolódni rá, hogy jaj, mit csinál a másik életében, de most fogok erről beszélni, a hasonlítgatás. Ez annyira ki tud venni Isten munkájából az életünkben, amikor hasonlítgatjuk magunkat, hogy teljesen más pályán futunk. Jó, de vissza. Tehát a ráhangolódás, az igazodás, az fogja meghatározni a feladatomat. Na, és itt eszembe jutott, mikor ezen gondolkodtam, hogy felső tagozatos koromban egészen, azt hiszem, hogy 5-től 8-ig, de lehet, hogy még a gimi első osztályában is, amíg még gimis voltam, jártunk bringatúrára minden nyáron. 2 hét, ilyen 1000 kilométer, minden nap ilyen 80-100, hogyha ilyen alpokalja volt, vagy valami hegység, akkor elég volt a 60 is. Tehát ilyen napok voltak, de a legizgalmasabb része mindig az volt, az első nap, amikor mentünk ki Budapestről, meg az utolsó, amikor jöttünk be Budapestre, mert ugye 50-60 gyerek biciklikkel, tehát ez nem lehet menni a budapesti utakon így. Jó, és ez 20 évvel ezelőtt volt, tehát kevesebb autó volt, de akkor sem engedték. És akkor a rendőrség állt ott velünk, mikor már indulás volt, akkor jöttek a rendőrautókkal, motoros rendőrökkel, sziréna, villogott meg minden, mint a Putyin látogatása, vagy mit tudom én, kicsoda. Jön az amerikai elnök előttünk, mögöttünk, mellettünk. Nem volt piros lámpa, tehát nem volt akadálya, piros lámpa sem, mert beálltak a rendőrök a kereszteződésekbe, és lezárták, hiába zöld, piros volt, tök mindegy. Mi mentünk, tehát megállás nélkül. Mentünk ki a városból. Meg ugyanígy vissza is. És igazából ez a különbség az erő és a tekintély között. Hogy, elmagyarázom, ne aggódj, mert ebből a mondatban még semmi nem. Tehát a bringáinkban, meg a lábunkban megvan az erő, hogy menjünk. Oké? Tehát megvan az erő, megvan a képesség. Az autókban is megvan minden erő, ami úgy kell, hogy eljuss oda, ahová csak akarsz. Tehát megvan az erő. De a tekintélyhez való igazodás fogja megadni neked a szabad utat. Tehát hiába van meg neked az erő, a lámpa, a kereszteződés, és mindenre meg fog állítani, de ha be tudsz igazodni a rendőr mögé, aki a tekintély, akkor nincs piros lámpa, akkor nincs kereszteződés, akkor nincsen másik autó. Akkor egyszerűen csak ki tudsz menni a városból. És ez az, amikor be tudunk állni Isten tekintélyébe, abba, amit ő tesz. Akkor nem nyögdösődés lesz, nem kínlódás lesz. Most nem azt mondom, hogy ettől mentes életet kell éljünk. Én most arról beszélek, hogy mi van, amikor én a magam kis dolgát akarom irányítani Istennel, vagy beleállok abba, amit Isten eleve tesz. De óriási különbség van, tényleg óriási különbség. Mert ha igazodom ő hozzá, az ajtókat fog megnyitni, olyan ajtókat, amik egyébként maguktól nem fognak kinyílni. Hiába megyünk neki nagy rösszel, meg előre tartott fejjel. Tehát nem tudsz kinyitni magadtól, azt Isten nyitja ki. És ezt akarom elmondani, hogy ez a könyv, a mi könyvünk, a Biblia, ez egy olyan, tehát ez nem a sors könyve, hogy most elolvasod, hogy mi a te sorsod az életben. Ez nem a sorsok könyve, ez a döntések könyve. Abszolút a döntésekről szól. Hogy Isten felelősséget vállal a sorson felől, hogy mi fog történni velem, hová jutok, meg kicsoda vagyok én, meg mivé tesz engem, De az én dolgom a végállomás, hogy eljussak oda. És ez úgy történik, hogy én kapcsolódom ehhez az Istenhez. És az fogja majd eredményezni a végállomást, hogy hol fog kikötni. Hogy én hogyan viszonyulok Istenhez. Mert Isten az abszolút, abszolút tártkarokkal viszonyul hozzánk. Oké? Tehát ha hozzá igazítom az életemet ahhoz, amit Isten tesz, akkor olyan ajtók fognak megnyílni, amiket te sosem tudnál megnyitni magadtól. És erről beszélünk, jó? És emberek rád néznek, és aztán azt mondják, hogy hogy lehet, hogy ilyen áldott vagy? Vagy hogy lehet, hogy neked ez így... Tehát látom, hogy te vannak dolgok, amin aggódhatnál, de te mosolyogsz. Tudod, mit szedsz? Tehát, adj belőle nekem is. Hagyj töltsem meg én is a pipámat vele. Ja. Hogy tudsz jól aludni egy ilyen helyzetben? Tehát, na, és ez az a békesség, amiről Isten beszél a Bibliában, ami minden értelmet felülhalad. Minden értelmet. Úgyhogy Istennek egy nagyon-nagyon személyes, nagyszerű terve van az életedre. Nagyon, igen, tehát veled, te benne vagy az ő nagy képébe, van részed benne, és rajtunk múlik, hogy igazunk-e ahhoz, amit ő tesz. Rajtunk. És Jézus egyébként elég világosan megmondta, ezt ki is írtam ide a falra, sokáig tartott, még sikerült ilyen szépen felírni a falra. János evangélium, a 14. fejezet, 12. vers azt mondja, igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat fog véghez vinni. Hiszitek ezt? Hányan hiszük ezt? Hát könnyű elhinni, így főleg Gyüliben, nem? Mert hogy ez a kihívás, tehát de jó, de frankon hangzik ez, hogy aki hisz benne, az megteszi majd mindazt, amit ő tett, Jézus. Hát már ő is egy szupermen volt, tehát már ha csak azt, a felét meg tudnám tenni, már milyen jó lenne. És akkor ott van, hogy azt megtenni, sőt, azt mondja Jézus, hogy még nagyobb dolgokat fog végezni. És a kihívás az az, hogy ez tényleg könnyű mondani a Gyülibe. Tehát ezt halljuk, és juhú, tényleg, hiszem Balú. És tudod, és csináld a dolgod, és tudod, hogy vagy? Lelkes vagyok, mint az állat. Lelkes, jó vagyok, áldott vagyok, kiváltságos vagyok, nem a farok vagyok, hanem a fej, ugye van azt hiszem, valamelyik Mózesben van ez, hogy nem, tehát mi a fej vagyunk, és nem a farok, és az elsők vagyunk, és nem az utolsók, tudod, ezt is mondja a Biblia, és Isten jó, tudod, mi a válasz rá? Mindenkor! És akkor Dommentől tanultuk, vagy nem tudom kitől, és akkor fordítva, mindenkor Isten jó. Tehát tudjuk a válaszokat, nagyon jól tudjuk, fantasztikusak vagyunk, hogy visszamondjuk azt, amit szerintünk vissza kéne mondani. De a kihívás az, hogy amikor halljuk ezt, akkor hisszük ezt. Hogy hisszük ezt. Mert sokszor oké, hogy ezt mondja, de mi rögtön magunkra gondolunk, vagy rögtön valaki másra gondolunk, és tehát a magunk hibáira, vagy bénaságára gondolva, így diszkvalifikáljuk magunkat ebből a dologból. Tehát, hogy jó van, igen, majd a Balú, vagy a Pásztor Csaba, majd a Billy Graham, vagy a mit tudom én ki, nekik ez megy. Tehát úgyhogy, három pontom lesz. A Biblia azt mondja, Filippi 4.8-ban, Pál apostol, azt mondja, végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Tehát azt mondja, hogy gondolkodjunk. Két, gondolkozz. Gondolkozz. És ma gondolkodni fogunk, jó? És amit szeretnék, hogy a gondolatainkat igazítsuk Istenhez. A két hét arról beszélünk, hogy igazodni Istenhez, és szerintem a legfőbb dolog, ahol igazodnunk kell Istenhez, ez a gondolatok. Mert a gondolatokból fognak kiindulni a döntéseink. És aztán a döntéseink határozzák meg, hogy hol kötünk ki az életben. Úgyhogy a gondolatok azok nagyon-nagyon fontosak. És azért fontos, hogy jól gondolkodjunk, és őhozzá igazítsuk a gondolatainkat, mert akkor fog igazán megnyílni itt a Földön, hogy mi a feladatunk. Akkor fogjuk tudni megismerni, hogy mi a feladatunk itt a Földön. Úgyhogy az első dolog az, hogy a jó dolgokon gondolkozz. Vagy a jó gondolatokon gondolkozz. És amikor Gyuliben vagyunk, ugye akkor bátorodva vagyunk, bátorító dolgok hangzanak el, elvileg. De aztán hétfő jön, meg a kedd jön, meg a szerda jön, és akkor ott meg kihívás van. Meg ott már a munkahelyen, vagy a mit tudom én hol, ott már nem a jó gondolatok hangzanak el, nem a jó gondolatok jutnak eszünkbe, másoknak se rólunk, és lehet nem nekem szólt, hanem valaki másnak. Tudod, így gondolkozom már kedden, hogy szuper volt ez a vasárnap, meg felépültem, meg tényleg erőtől duzzadva, meg lendülettel jöttem el, de hétfő reggel 8:30-kor már fél órájában ben vagyok munkahelyen, és akkor már azon gondolkodom, hogy hát akkor tényleg lehet, hogy nem nekem szólt az Isten vasárnap. A többieknek biztos, de nekem nem. Vagy beleesel a hasonlítgatás csapdájába, ahol mindenkihez hasonlítgatom magam. Tehát nézed a Facebookot, meg az Instát, és ott pörgeted, és nézd, milyen boldogok. Hogy vigyorognak. Mi meg itt. De nem tudjuk, hogy mi van a kép mögött. Tehát lehet, hogy egy órán keresztül próbáltak beállni, mire sikerült, és már mindenki elküldte egymást a jó édes fugyfurúgyba, és háromszor megverték már gyerekeket is, meg befenyegették, hogy jó, akkor nincs telefon 3 hónapig, meg nem kapsz 2 hétig jégkrémet, csak állj már be az elé a I Love Balaton tábla elé mosolyogva, mert és akkor #nofilter, #hazug, mit tudom én még, miket kell oda aláírni, vagy a másik, tehát vezetői konferencián tipikus eset, legalábbis velem, tudod, ott vagy, viszed a Bibliádat, a filcedet, mindent, mert tudod, látniuk kell, hogy te komolyan gondolod, kihúzod. És van az a pont, amikor már így elvesztél, mert annyi ige verset lőnek ki az égbe, hogy már mindent gondolsz, csak teljesen máshol vagy a Bibliában, már melletted ülő szól, hogy figyelj, hagyjad, nem onnan szól. Máshol vagy, más könyvben vagy, mert tudod, csak figyelj oda, mert ki van írva, ott olvasd, de. És akkor én meg akkor is kihúzok valamit. Lássák a többiek. És akkor az egyik vezető beszél a pulpitusra, hogy engem hajnali 4-kor felébreszt az Úr. És 4-től hajnali 4-től 8-ig az igen nektárját szívom magamban. Megszólal egy pásztor, lelkész testvére, halleluja, és hátra néz. Néha csinálnak ilyeneket, tehát kell a nagy arc. Belül meg én. Mi? 4 órakor? Hajnalban? 8-ig? Azt hittem, Uram, hogy te is alszol még akkor. Nem áll. Én azért imádkozom, hogy ne kelljen 4-től 8-ig nektárt inni. Tényleg. Nekem nagyon jó az ágyban. Tudod mit, Isten? Szólj hozzám álmomban. Az sokkal jobb. Tehát arra kezet rázok. Imhol vagyok. Tehát ha keresel valakit, aki álomban kell szólni, imhol vagyok. Tudod, és akkor jön a hasonlítgatás, hogy Úristen, tehát ha ő 4-től 8-ig nyomja az ige nektárját, én meg itt minden reggel kávé mellett a mai ige Ezért itt elolvasom 5 perc alatt, és hát, most nyugodtan nézhettek rám ítélkezően, tehát nagyon jól tudjátok, hogy miről beszélek. Nagyon jól tudjátok, hasonlítgatjátok magatokat rendesen. Ki fogom olvasni a Bibliát egy év alatt? Yeah! Rambó sál a fejemre, és elkezded, okostelefonon letöltöd az alkalmazást, nyomod, olvasod, elkezded olvasni a napi izét, és közben valamint gondolkozol, valami teljesen máson. És olvasod tovább, és még mindig teljesen máson gondolkozol. És olvasod tovább, és befejezted a napit, és még mindig teljesen máson gondolkozol, és akkor ott vagy vele, hogy mit is olvastam? Ja, nem baj, bejelölöm, ugye okos telefon, alkalmazás, kipipálva. Oké, tehát, uram, hát ez is számít, nem? Tehát elolvastam, számod, ezt is be. Na, tehát, hogy, és akkor erre gondolok én, így, hogy, tehát uram, hát ha már tudnak klónozni bárányt, mert elvileg tudnak már jó régóta, birkát, akkor miért velem küzdesz, uram? Akkor klónozd le a legjobbat a tesók közül, azt érd el a világot azokkal. Mert én erre én képtelen vagyok. Tehát én sosem tudnám ezt így csinálni, amikor ránézek valakire és hasonlítgatom magam hozzá. És hányan tesszük ezt, hogy így tök simán leírjuk magunkat? Tök simán. Amit leírjuk magunkat azzal kapcsolatos, hogy Isten mit akar tenni az életünkkel, mit akar tenni az életünkön keresztül másokkal, mit akar tenni. Tehát ránézünk valaki másra, és azt mondjuk, hogy mi ezt nem tudnánk csinálni. De figyelj, mi van, ha Isten nem arra hívott el téged, hogy ugyanazt csináld, mint az XY? Ezt gondold már végig, kérlek. Oké, tehát, hogy nem arra hívott el, hogy ugyanazt tedd. Mi van, ha Isten arra hívott el, amire téged hívott el? Na, bakfitty. De tényleg, tehát, hogy nem arra, amire mást, hanem arra, amire téged. Tehát ez az utánozó majom dolog, ez annyira béna. Tehát, én azt akarom csinálni, mit ők. Jó, van fiam, csak te nem kaptál arra ajándékot, jó? Tehát, de én úgy akarok szolgálni, meg úgy, tök ugyanolyat. De te neked nem az a részed. Béna. Tud, annak idején, amikor a dicsőítést, és a zeneszolgálatot vezettem Pesten, tud, mondták néhányan, a dicsőítés tök szuper, és aztán látod, az arc, hogy megváltozik, de meghallgatás van. Mert nagyon szerettek volna főni énekelni, de muszáj ott meghallgatni, mert az nagy blamás, ha ott kihangosítva valaki, tehát úgy, ahogy jön, meg ahogy szeretné, meg bármilyen kulcsba, tehát, tehát kis kulcs, nagy kulcs, tök mindegy. Akkor ja, slussz kulcsba, a gyülekezet meg a basszus kulcsba. Tehát engedjetek föl oda, én tudok énekelni. Hát... Nem. Tehát volt, hogy szólni kell, hogy nem tudsz énekelni. Bocs. Tehát nem tudsz. Tehát bizony, vannak olyanok, akiknek nincs rá ajándéka. Tehát nincs. De anyukám azt mondta, hogy nekem szép hangom van. Akkor hazudott. Tehát lehet, hogy nem az az ajándékod. Oké? Tehát lehet. Lehet, hogy az ajándékod nem egy bizonyos, mondjuk, vállalkozás például. Tehát, hogy, mert tudod, látod azt, hogy hogyan csinálják olyan emberek, akik szívesen lenni olyan, mint ők. Tök jó lenne, nekem is lenne egy ilyen jól működő vállalkozásom, és összehasonlítgatom magam, és azt gondolom, hogy nekem is ugyanolyan jól menne, mint neki. Közben csak hasonlítgatok. Tehát nem az én pályám. Oké? Tehát... Azért nem a te pályád, meg kedvet kaptál rá, mert neki jól megy, és egyszerűen csak élvezed, hogy neki van ajándéka rá, jól működik, és az ő vállalkozása benne van mondjuk a nagy képbe. De ez nem azt jelenti, hogy akkor nekem ezt le kell klónoznom. Mert nincs rá ajándékom, mondjuk. Vagy lehet, hogy, tehát lehet, hogy csak egyszerűen folytatnom kell azt, amiben bár benne vagyok. És abban kell egy szintet lépnünk. Hogy mitől ránézel mások házasságára. És tudod, leírod a sajátod, mert nem látod a saját házasságodban azt az eredményt, ami mondjuk az övékében benne van. De azt nem látod, hogy esetleg ők otthon külön alszanak. Mert csak azt látod, amit a publikum előtt csinálnak. És lehet, hogy ez tetszik, de a valóság az az, hogy nem az a valóság, amit látsz kívül. Ja. Csak jól nyomják a színjátékot. Úgyhogy figyelj, nagyon fontos, hogy tiszteljük a saját ajándékunkat. A sajátunkat, amit kaptunk Istennől. Tehát de jó lenne tudnunk tényleg azt, hogy mire vagyunk felszerelve Isten által. Milyen ajándékunk van, mire vagyunk elhívva, mert és a kettő nem ugyanaz, tehát a kettő különbözik, az ajándék meg az elhívás. És hogyha nem tudok különbséget tenni a kettő között, akkor, akkor tudod, mi történik? Ez kemény. Akkor ha nem tudom, mi az elhívásom, és az ajándékom közti különbség, tudod, mit fog csinálni? Az ajándékomat a legtöbbet ajánlónak fogom felajánlani. És kurva leszek. Eladom a tehetségemet. Igen. Pénzért a legtöbbet ajánlónak. Prostituált. Mert használtam az ajándékomat abban, amire Isten elhívott, és használhatom annak, aki a legtöbbet fizeti érte. Úgyhogy tehát fontos meglátni azt, és erről beszélünk, csak hogy mindig térjünk vissza, hogy miről beszélünk, hogy felismerni, hogy Isten miben munkálkodik. Abban a városban, ahol vagyok, abban a gyülekezetben, ahol vagyok, abban a szférában, ahol vagyok, és abba bekapcsolódni, nem az, hogy ott megy ez a gyalás, hogy Isten áld meg az életem, vagy nekem úgy kéne kinéznem az életemnek ez, meg ez a területe, ahogy annak, meg annak, és valahogy az én mikrovilágomat létrehozni, hanem meglátni, hogy Isten itt hogy munkálkodik, és mit tesz, és felismerni, és Isten hogyan ruházott fel hozzá, milyen fegyvereket adott, milyen tehetséget adott, milyen ajándékokat, milyen képességeket adott, és hogy tudom ebben megtalálni a helyemet. Oké, tehát az ajándékot azt gyakorlattal tudod fejleszteni, gyakorlattal tudod finomítani, az elhívást, azt csak imával. Azt Istennel való közösséggel tudod megtalálni, megkeresni, tudod, Uram, segíts, hogy mit tudom én, téged dicsőítő gyülekezet legyünk. Azt nem tudjuk gyakorolni, azt max jobb lesz a hangunk, vagy hangosabbak leszünk, vagy a 15. alkalom után már végre egyszerre tudunk tapsolni, nem összevitt. Tehát, hogy fejlődni fogunk a külső dolgokban. De a szívből jövő dicsőítés, ez nem gyakorlással jön. Oké? Tehát az elhívás az más, mint az ajándék. Tehát segíts, Uram, hogy olyan gyülekezet legyünk, ami meg tudja adni magát neked. Aki alá tudja rendelni magát neked. Egy olyan gyülekezet legyünk, aki azt mondja, hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a tiéd. Tehát valaki ezt mondja, én várok az Úrra. Tesó, nyugi, az Úrra vár. Tudod, várok az Úrra. Hát nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a várakozásra, az Úrra való várakozásra. 2 Mózes 14. De Mózes így bátorította őket. Ne féljetek, csak várjatok és csillapítjatok le. Oké, szitu. 430 évig Izrael rabszolgaságban volt ez egyiptomi birodalomban. Isten elhívta Mózest arra, hogy menjen oda a fáraóhoz, és kérje ki ezt a 1,5-2 millió embert onnan. Engedje el őket. Ez már eleve lehetetlen küldetés, de sikerült, mert Istennek semmi nem lehetetlen. Oké? Okay? És sikerült. És ő odaállt egyedül, nyilván, tehát úgy egyedül, hogy ott állt, de közben Isten ott volt mögötte, nagyba. Tehát fáraó nem a Mózestől ijedt meg, hanem Istentől ijedt meg, vagy Isten gyűrte le az ő szívét. Tehát kihozta őket, 1,5-2 millió ember vonul, vagy nem tudom pontosan hányan voltak. Az a lényeg, hogy fizikai határ korlátba ütköztek, vörös tenger. Nekünk oda túloldalra kéne menni, mert Isten arra vezet, oda visz bennünket. De előttünk van egy nagy tenger, mögöttünk meg a világ legnagyobb irodalmának a hadserege, a legkorszerűbb fegyvereikkel. Vasszekerek, meg ilyenek. Oké, tehát akkor még ilyenek voltak. Tehát nem volt váról indítható RPG, meg ilyenek. Tehát, és ez a szitu. Ott állunk, mögöttünk a hadsereg, előttünk a tenger. Tehát prés. Két oldalról jön a prés. És azt mondja, hogy tehát, de Mózes így bátorítottak, ne féljetek. Csak várjatok és csillapodjatok le. Tehát ez volt az a pont, amikor ebbe a présbe benne voltak, és az izraeliek elkezdték Mózest adjusztálni, hogy mi a jó pityi palkónak hoztál minket ide. Tehát miért nem volt jó nekünk Egyiptomban? Tehát nem volt ilyen prés. Nem volt előttünk Vöröstenger, nem volt mögöttünk hadsereg. Mégis a hadsereg védett minket, ugye a rabszolgákat védték. Tehát, hogy miért kellett ilyen hely... Meg fogunk halni, Mózes? Tehát nem tudom, hogy voltál-e már ilyen helyzetben, hogy miért, Isten, miért hoztad létre ezt a helyzetet az életemben? Miért vagyok ebben a szorult helyzetben? Oké, és, tehát, és akkor a következő pillanatban meg Mózes azt mondja, ne félj, csak várj, csillapodjál le. Meg fogjátok látni, hogyan szabadít meg minket a mai napon az örökkévaló. Jól nézzétek meg ezeket az egyiptomokat, mert soha többé nem látjátok őket. Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton. Amen, halleluja! Tehát azt mondja, hogy maradj nyugton! Aztán mond még valamit az Úr Mózesnek, és ez Isten definíciója a várjatokra, vagy a csillapodjál le, vagy a nyugodjál meg, vagy maradj nyugtonra. 15. vers. Az örökkévaló így felelt Mózesnek. Eleget kiáltottál már hozzám segítségért. Parancsolj Izrael népének, itt van egy ébetű, csak kicsi a képernyőnk. Parancsolj Izrael népének, hogy induljanak el. Na most, tudod, itt jön a... Mindig is utáltam az irodalmat, meg verselemzés, meg mire gondolt a költő, hát... El tudtam volna mondani, de nem örült volna a tanár. De itt azért ezt jobban szeretem ezt hasogatni, mint a különböző verseket. Tehát az egyik versben azt mondja, maradj nyugton, a másikban azt mondja, induljatok el. És tényleg ez az a pont, amikor így össze vagyok zavarodva, mert azt hiszük, hogy azt mondja, hogy maradj nyugton, és... De maradj nyugton, az azt jelenti, hogy ne csinálj semmit, igaz? Hát, jó, ne csinálj semmit. De Isten sosem mondta azt, hogy ne csinálj semmit. Tehát oké, hogy ott azt mondja, hogy semmit sem kell tennetek, de csak maradjatok nyugton, de aztán azt mondja, hogy vendégünk ilyet, csak fönnök adta izén. A villanypásztoron. Cuki. Oké, tehát, hogy Isten nem mondta azt, hogy ne csinálj semmit, csak azt, hogy maradj nyugton. Egyébként, amit szót ott használ, az azt jelenti, hogy nyugodj meg. Tehát, nyugodjál le, tudod, amit nagyon szeretünk. Azzal idegesítjük fel mindig a másikat, amikor azt mondja, hogy nyugodjál le. Az utolsó. Nyugodjál. Nem volt a nyugodjál. Tehát az az a pont, amikor ilyen értelmetlenné válnak a szavaink, meg a mondatunk. És a fejhang előkerül. Oké? Okay. Na, tehát, hogy néhányan leállnak. Sőt, azt mondhatom, akár, bár nem látom az életetek sztoriát úgy, de lehet, hogy néhányan leálltatok. Le vagytok állva. De Isten azt mondja, hogy ne állj meg. Isten azt mondja ma neked, hogy nem mondtam, hogy álljál meg. Nem mondtam. Nem mondtam, hogy építs itt házat, azt telepedjél le. Csak azt mondtam, építsél sátrat. Mert ezen a földön átutazó vagy. dolgaid vannak. Nekem van egy nagy munkám ezen a földön. És mozdulnod kellett volna tovább, hogyha most visszamegyünk Izraelhez. Úgyhogy pattanj fel, és menj tovább. Ne ülepedjél le egy helyen. És rendezd be az életed egy helyen. Úgyhogy halálfélelmük van, és Isten készül valamit megmutatni nekik, és a 16. vers azt mondja Mózesnek, talán fogd meg a botodat, nyújtsd ki a tenger fölé, és válaszd ketté a vizet, hogy Izrael népe száraz lábbal kelhessen át a tenger közepén a túlsó partra. Tehát úgy mondja neki Isten, mint hogy a Mózes így egyébként, tudod, az óviba is ezt csinálta volna, meg az iskolában, hogy hozzatok egy lavort, és ketté válik a víz a laborba, vagy a pocsolya. Tehát, de azt mondja neki itt Isten, hogy fogd a botod. A botod. Tudod, amit még annó adtam. Csak fogd. Fogd meg azt, amit még annó adtam, ami végig ott van a kezedben. Csak fogd. Fogd. Nálad van évek óta. Ja, és tudod, mivel fog meg? A kezeddel. Azt is adtam neked. Kezet. A születésedtől fogva van kezecskéd. Fogd meg azzal. Azt a botot, amit már rég odaadtam neked. Oké? Tehát ha igazodni akarsz ahhoz, amit Isten tesz, vagy amire elhívott téged, akkor figyelj rám, már mindened megvan hozzá. Már megvan a botod, és már megvannak a kezeid. Nem olyasmit meg kell keresni, meg nyomulni, meg tudakozni, jaj, mire lehet még szükségem, még valamit, még ezt is, még azt is, még amazt is, és na, akkor majd révbe érek, és akkor majd teljesebb lesz az életem, és akkor majd tényleg ott leszek az én futópályámon. Nem, már rég megvan. Már rég megvan. Már rég megvan. Mindened megvan hozzá, ami szükséges. És azt mondja Isten, de én nem tudom helyetted csinálni. Neked megvan, és csináld azzal, ami van. Számodra elérhető. Oké, tehát az ima például elérhető. Én nem tartom magam hatalmas imaharcosnak, de tényleg elérhető. Tehát hatalma van, amikor imádkozunk. Együtt vagy egyedül. Tehát mi lenne, ha tényleg elkezdenénk úgy imádkozni, mint a nagymamáink. Tehát egyszerűen, csendben, a háttérben, valahol. De mennek föl, Isten, ezek a kérések. Na, de azt akarom mondani, mert mindjárt menjünk a második pontra, azok rövidebbek lesznek. Mindig az első leghosszabb. De Isten arra hívott el, hogy átkelj. Átkelj. A lábadon kelj át. Tehát lábbal át tudj menni azon, amin most éppen keresztül mész. Legyen az bármi. Tehát Isten elhívott arra, hogy átmenj. Azon, amin éppen keresztül mész. Lehet, hogy nem fog rögtön megszabadítani. Lehet, hogy ez az imád, de lehet, hogy nem fog rögtön, mert ő át akar vinni rajta. Végig. Ő veled akar menni végig azon. Oké? És lehet, hogy ez az átvitel, ez kell ahhoz, hogy azzá válj, amivé Isten formálni akar téged. És hogyha kérésedet így megtenné, vagy amit te gondolsz, hogy mit kéne, vagy hogy kéne, nem is formálódnál benne semmit. Úgyhogy ő veled végigmegy a folyamaton. Ő végigmegy veled a folyamaton, hogy azzá tudjon formálni, akivé ő akar. Második pont. Tehát az első volt, hogy milyen jó gondolatokon gondolkodj. Aztán a második, isteni gondolatokon gondolkodj. Hát, lehet azt gondolod most, hogy hát Balukám, látva hol vagyok most, hát én úgy érzem, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Erre azt mondom, hogy te biztos nem. De Istennel lehetséges. Istennel minden lehetséges. És figyelj, ha azt akarod, hogy az ellenség ellopja az álmaid, akkor csak ne csinálj semmit. Jó? Akkor ne csinálj semmit. Mert akkor majd ő fog. Tehát ha azt akarod, hogy az ellenség ellopja az álmaidat, ne csinálj semmit, nyugodj bele, van, sajnáld magad halálra, manipuláld ki a környezetedből, és hogy ők is sajnáljanak téged, és hidd el, hogy akkor majd az ellenség egy csomó mindent fog csinálni az életedben. De ha azt akarod, hogy Isten valami csodálatosat tegyen az életedben, és nem tudod, hogyan fog ez megtörténni, akkor egy jó tanácsom van hozzá. Hogy csak menj tovább. Ne add fel. Menj tovább. Menj tovább. Legyél mozgásban. Legyél mozgásban. Tehát, és megmutatom ezt, tehát egy kicsit szeretném megmutatni neked, fizika óra lesz, hogy működik Isten. Ezt figyeljetek. Most találjátok ki, milyen gyorsan megy. És most arra gondolsz, hogy egy idióta sebességével. Olvastam egy kicsit Einsteinnek a relativitás elméletéről, körülbelül 99%-at nem értettem, de egy valamit megértettem belőle, hogy minden relatív. Tehát az, hogy tehát amit érzékeltél most az én sebességemből, az, hogy nem, nincs sebességem. Mert hozzád képest nem mozgok. És te hozzám képest méred a sebességet mindig. Tehát te a valóságot magadhoz képest méred. Hogy te hogy állsz, vagy hol állsz. Most a sebességet illetően. De ha azt nézem, hogy milyen gyorsan forog a Föld, milyen gyorsan kering a nap körül, akkor a tejútrendszernek is biztos van mozgása. Tehát itt ilyen milliós nagyságrendben beszélünk sebességről. Amit nem érzékelünk, hogy mozogna a hajunk, vagy torzul a fejünk a sebességtől. Nem érzünk. De iszonyatos sebességgel haladunk. De kívülről az úgy tűnik, hogy semmi. Nincs. Nem halad. A te nézőpontodból olyan, hogy állok. Vagy az illető áll. Oké? Okay. De Isten egy teljesen más dimenzióban működik, és él, és létezik. Oké? Okay. Teljesen másban létezik, mint te meg én. Ő teremtette ezt, ő bele tud lépni ebbe, de ő nem ennek a rabja, vagy nem, ő nem zárja ezt be. Ő ezen kívül van. Erről beszél, amikor Ézsaiás könyvében azt mondja a prófét, hogy az ő útjai nem a mi utaink. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Az ő, gondolatai sokkal magasabbak, mint a miénk. Mert nem emlékszem pontosan, hogy mondja. Ha valamelyikötök tudja, Tamás, benned volt a reményem. De oké, te teljesen másba. És azt mondja Einstein, ezt a mondatot is értettem, hogy a relativitás említeni, hogy a problémánk az nem a relativitás, hanem az, hogy azt feltételezzük, hogy a józan eszünk képviseli a valóságot. Ezt mondja ő. Hogy az, amit mi érzékelünk a szemünkkel, az a valóság. Tehát ha állunk, akkor állunk. De közben a nagy valóság az nem az, hogy állunk, hanem... Tehát szerintem atomjainkra hullanánk, hogyha annak a sebességnek ki lennénk téve. Itt ebben a szférában, ahol vagyunk. Oké, tehát, hogy csak azt akarom mondani ezzel, hogy amit látsz, az nem minden. És megint csak térjünk vissza az alapfeltevéshez, hogy Isten valamin munkálkodik. Én meg itt vagyok az én kis burkomba, sejtemben, én vagyok a sejt maga, a középpont, meg minden, és én próbálom, hogy jöjjön a táplálék, meg mindenki, minden, és úgy fütyüljön, meg énekeljen, hogy én szeretném, és úgy sikerüljenek a dolgok, hogy én szeretném, és ebből a kicsi sejtecskéből az legyen, amit én akarok. Közben Isten pedig a valóság az, hogy ő teljesen más dolgokon munkálkodik. És baromi jó helye lenne ennek a kis sejtecskének itt bent. És ez, amit ő akar, ez úgyse fog megvalósulni, mert nem erre lett teremtve. De itt baromi jó helye van, és megvan a testben. És olyan fantasztikus módon tudna működni, ha bele lenne abban, ha megtalálna a részét. Oké, tehát erről akarok beszélni, és kell egy segítség. Dani, jössz segíteni? Hány éves is vagy, Dani?
39.
39. Mi a telefonszám? Jó, gyere. Oké. Dániel. Bemutatom nektek Dániel. Ez az ő élet, ez az idővonal. Mögötte van a 39 év. 39 év. Valahol mondjuk itt kezdődött. Előtte arra felé halad az életed. Ne veszítsük el az irányt. Előtte még szerintem nagyon sok minden van, mondjuk akár még adjunk neki jó sokat. Jó? Százat is akár. Százat. Százat. És te ugye csak egy irányba tudsz haladni ezen a videó. Ugye csak előre tudsz haladni. Vissza nem tudsz menni. Jó. Azt hittem már, hogy te Superman is itt van. Na, tehát, hogy egy irányba tudsz menni. És ne felejtsük el ezt a képet. Tehát itt van Dani, a mi kis idővonalunkon, tehát csak egy irányba tud haladni minden. De ugyan, te is lehetnél itt, te is, én is, bármelyikünk itt állhat. Mögöttünk az, ami már elmúlt, előttünk az, amiről meg még fogalmunk sincs. És aztán annak az érzéseit éljük, ahol most vagyunk, de ebben még van valami más is, hogy lehet, hogy olyan érzéseket is élünk, ami ott is volt, meg ott is volt, az elmúlt 39 évben valamikor. De egy dologra van hatalmad, vagyis ha nem hatalmad, így működik a dolog, hogy haladsz előre ezen az idővonalon. Tehát egy irányba mész. Sosem állunk meg. Öregszünk. Danikám, van egy jó hírem. Egyre közelebb vagy a meghaláshoz.
Halleluja.
tehát nagyon bátorítóak próbálunk lenni. Oké, tehát korban haladsz egy irányba. És szellemileg, meg érzelmileg ez megállhat. Oké, tehát fizikailag haladsz. Öregszel, idősödsz, haladsz, mert telik az idő. De szellemileg is, érzelmileg láttam embereket megragadni az idővonalon. Az idő halad, de ők leragadtak egy ponton. És ott állnak. És nem képesek túllépni valamin, ami történt az életükben. És ott van a 65 éves bácsi, néni, vagy a 40-valahány éves, vagy a nem tudom kicsoda, és ott van, hogy 21 évesen történt vele valami, és nem tud túllépni rajta. És aztán, ami 40 évesen történik vele, vagy 50 évesen, folyton visszahozza azt a 21 évest. Mert nem lépett túl rajta. Mert nem dolgozta föl, vagy nem volt segítségre. És figyelj, nem tudsz addig túljutni, amíg át nem mész rajta. Most azért marha nagyot segítettem, tudom, de hogy... Tehát, hogy el kell bánni vele. Kell segítséget kérni, kell róla beszélgetni, kell Isten elé vinni. Tehát az nem működik, hogy az idő mindent megold. Nem old meg semmit az idő. Nem old meg. Nem múlik el. Tényleg, tehát emberek, tehát láttam 60 évesen, nem lett bölcsebb, mert újra és újra ugyanazt az évet éli, mint az a tragikus év. És Isten azt akar, hogy mozdulj előre. Mozdulj előre. Erről beszélünk, hogy ne maradj, tehát ne állj le, ne verj ott sátrat, hanem mozdulj előre. Menj előre, csináljad. Meg kell értsd, hogy Isten nem úgy működik, ahogy mi működünk. Oké? És a Biblia azt mondja, hogy Isten ismeri a kezdetét és a végét a dolgoknak, az időnek. Ő látja, sőt, ő azon kívül van. Azt mondja a Biblia Istenről, hogy ő tud mozogni az időben. Tehát ő egy pillanatban látja a születésed pillanatát és a halálod napját. Egy pillanatban. Tehát pillant egyet, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, mert már ekkor már időben beszélünk, ami nem Isten. Tehát, és ő látja az egészet. Tehát Isten annyira felfoghatatlan ebben a tekintetben. Nyilván a Bibliában leírta, amit felfoghatunk, de ez kevés. De, De tényleg lehetetlen abba belegondolni, hogy hol kezdődik Isten, és hol van vége, és az elmét kiakad, amikor ezen elkezdesz kattogni, és gondolkodni, hogy hol, hogy. És ezért nem bírják emberek semmilyen dobozba belerakni, úgyhogy inkább félredobják, mert tényleg megérthetetlen. Mert ő mindig, mindenhol ott van. Mindig, mindenhol ott van. Ő nem volt, ő nem lesz, ő van. Mert ő az időn kívül van. Ezért volt az, amikor Mózest elhívta, hogy hozza ki az izraelieket onnan a rabszolgaságból. Azt mondta, jó van, de mit mondjak, hogy kiküldött? Ugye beszélgetett az égő csipkebokorban ezzel az Istennel. És akkor azt mondja, vagyok. Hát jó van, oda megyek, ez marha jó lesz, azt mondom a fáradnak, hogy vagyok küldött. Valami vezetéknevet is mondjál már. Hát vagyok, aki vagyok. Na jó, elmész te. Tehát, hogy felfoghatatlan. Tényleg felfoghatatlan. Tehát eldobta ő is az agyát, de ő van. Ő sosem volt, és sosem lesz. Ő van. Ő van. Oké? Okay? Ő van. És erről szól az, amikor azt mondja, hogy tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Tehát így lehet ezeket szavakba leírni, de megérteni nagyon nehéz ezt a részét. Mert Isten nem csak egy irányba tud mozogni. Tehát, és Isten is tudta ezt. Tehát az Isten időn kívül működik, létezik, előre-hátra tud mozogni, fel-le, mindenféle módon. És azt értsd meg, hogy néhányan megragadtunk az időben. Túlontúl az időben gondolkozunk. És Isten azt mondja, figyelj, bármikor imádkozol, és kéred Istent, hogy Uram, válaszolj kérlek, szükségem van rád. Áttörésre van szükségem. És Isten azt mondja, jó van, Szabikám, vagy Petikém, vagy Gikém, Nénikém, csak szeretlek. És kedves vagy a szememben. És fogja, és amit kértél, lerakja ide. Te itt kérsz, és ugyanabban a pillanatban, amikor kérsz, ő ugyanabban a pillanatban ide lerakta. 39, 54, mondjuk. Lerakta, oké? Okay? És a legrosszabb, amit tehetsz, hogy leragadsz. Ezt akarom mondani. A legrosszabb az, hogy leragadsz. Hogy menj tovább. Könyörgöm, menj tovább. Menj tovább, mert meg fogod találni a válaszodat. Meg lesz. Csak Isten másképp működik, mint te. Vagy ahogy elképzeled. És ott lesz a válasz. Majd 54-nél. Bocs. Úgyhogy köszönöm. De hogy... Oké, tehát, hogy Isten már gondoskodott róla. És akkor gondoskodik róla, amikor kéred. Csak ő az időn kívül. Tehát, és tehát, ha megyünk tovább előre, ha mozdulunk előre, akkor el fogunk jutni ahhoz a válaszhoz, amit már régóta várunk, és tényleg régóta várunk. Mert Isten már gondoskodott róla, úgyhogy kérlek benneteket, ne álljatok meg. Tudod, a fájdalom közepén csak tud, hogy az ígéret, az ott van a folyamatban. Ott van, a folyamaton, a folyamat túloldalán. És aztán az utolsó gondolat, hálás gondolatok. Gondolj hálás gondolatokat. Tehát gondolj jó gondolatokat, isteni gondolatokat, és hálás gondolatokat. Tehát figyelj, egy hálás emberben nem lehet belekötni. Tényleg nem lehet belekötni. Tehát, aki bármiért hálás tud lenni, tudod, ez olyan, mint azt hallottam egy asszonyról, egy néniről egy sztorit, aki nagyon szeretett imádkozni, hálát adni, dicsérte Istent mindenben, minden helyzetben. Tudod, köszönöm Jézus. Tehát mindig mondogattad, hogy egyedül élt, ó, köszönöm Jézus. Ó. És nyitott ablaknál imádkozott mindig. És volt egy szomszédje, egy ateista, aki mindig hallotta, és agybajt kapott már ettől a nénitől, mert egy nap azt kérte a néni, hogy azt mondja a néni, hogy tehát hallotta a nyitott ablaknál az imáját, ez az ateist, hogy ó Istenem, te látod, hogy mekkora szükségben vagyok. Üres a hűtőm, nincs ételem, nincs, amiből vegyek kaját, tehát hogy te vagy a gondoskodó Isten. Csak rád bízom magam. Hallja ezt az ateista a szomszédba. És azt mondja, hogy na most akkor megmutatjuk. Na most bebizonyítom, hogy nincs Isten. Oké? Be fogom nézni. És azt is, hogy ez nem Istenem fog múlni, hanem rajtam. És elment vásárolni. És ott állt, az ajtó előtt becsöngetett, lerakta, elbújt. Néni kinyitja. Köszönöm, uram! Nagyon köszönöm, hogy gondoskodtál rólam. Elugrik a fickó. Ugye mondtam, hogy ez nem rajta múlott. Én hoztam. Ó, köszönöm, uram, hogy ráadásul az ördöggel hozattad ide az ételt. Tehát nem köthetsz bele abba, aki hálás. Nem köthetsz bele. Aki nagyra tud értékelni. Tehát bármilyen helyzetben, de hálás tud lenni. Aki azt mondja, hogy még ha meghalok is, ahogy Jobb mondta. Akkor is bízom benne. Ja. És Dávidnál jobban senki nem tudta ezt. Tehát a Biblia azt mondja Dávid királyról, hogy ő volt az Isten szíve szerint való ember. Nem azért, mert minden nagyon faján csinált, meg minden tuti volt, hanem mert ha hibázott is, akkor is Isten szívét kereste utána. És tudta, hogy van megbocsátás, nem kihasználta ezt, gondolom én, biztos volt olyan is, de hogy tudta, hogy Isten hogy bánik az emberrel. Hogy nem összetöri őt, hanem felemeli, hogyha az ember meg tudja alázni magát előtte. És tudta, hogy na mindegy, tehát sok fájdalmon ment keresztül a családjával, meg minden, Dávid. És megírta a 23. Zsoltárt, és ezt olvassuk, jó? Szerintem elolvasni nektek. Azt mondja. Az Úr az én pásztorom. Az én pásztorom az örökkévaló. Minden jóval ellát engem. Dús legelőin megpihentett. Tehát úgy beszél magáról, mint egy bárány. A bárány, a birka, és van egy pásztora. Dús legelőin megpihentett, friss patakokhoz terelget. Felüdíti lelkem, és az igazságosság útján vezet jóságos természete szerint. Oké, tehát egyes szám harmadik személyébe beszél ő. Tehát Isten mit tesz? Negyedik. Bizony. Még a halál árnyékában sötét és mély völgyeken kell is átmennem. Akkor sem félek a gonosztól, mert te örökkévaló ott is velem vagy. Látod a váltást? Az őről, hogy Isten mit tesz, átvált el, hogy te mit teszel. Mert a halál árnyékának a völgyében válik a legközelebbivé Isten az életünkben. Nem kezdem így keresztül. Akkor már nem ő, hanem akkor már nem róla beszélsz, hanem hozzá. De egyébként, tudod, mi okozza az árnyékot? Úgy értem, hogy mi kell az árnyékhoz? Világosság. Tehát fény. Ami azt jelenti, hogy nem lehet árnyékot, ha nincs ott a világosság. Tehát Isten ott van. A halál árnyékának a völgyében ő ott van. És a negyedik vers azt mondja, pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Most ezt hagyjuk. De aztán itt ez a furcsa vers, az ötödik vers, azt mondja, ellenségeim szeme láttára, bőségesen megteríted asztalom, mint szívesen látott vendéged előtt. Hát ez meg hogy került ide? Tehát ellenségeim szeme láttára, bőségesen megteríted asztalom, mint szívesen látott vendéged előtt. Hát, nem tudom, hogy honnan gyűjtél, vagy miből gyűjtél, de egy dolgot tudok, Isten asztalt készít. Oké? Tehát előtted készít egy terített asztalt, és négy férfi ember. Tudna nekem jönni segíteni? Szabi? Karcsi? Gyere, Gábor, gyere. Gyere, Mána. Hol rendezzük be a... Ide álljatok, légy szíves. Jó, négyen. Ide. Oda. Gyere, te is oda. Te is oda. Maradjatok. Még kicsit még menjetek el arrébb, hogy itt berendezzük a terepet. Nem tudom, hogy a kamerába látszik-e. De tehát amikor igazodom Isten céljához az életemben, akkor ad egy feladatot. Ugye erről beszéltünk. Hogy akkor találom meg igazán a feladatomat. Amikor én az ő dolgához tudok igazodni. Ahhoz, amit ő tesz. És jó gondolataim vannak, ugye, tehát erről is beszéltünk, vannak jó gondolataim, isteni gondolatok, hálás gondolataim vannak, és aztán itt olvassuk az ígéretet, hogy ő pedig mit készít? Terített asztalt készít. Tehát bőségesen megteríted asztalon, ellenségeim szeme láttára, olyan leszek, mint egy szívesen látott vendég. Oké? Tehát ő pedig asztalt készít számunkra. És mi meg könyörgünk, hogy tehát ott vagyunk, hogy Isten, vigyél engem az életem következő szintjére. Tudod, szeretnék haladni. Tudod, mi a következő szint, Uram? Vezess engem tovább, vigyél most már a következő szintre. Isten meg azt mondja, nagyon jó, szuper. Küldünk egy kis ellenséget. És küld ellenséget. Hát, nem ezt kértem, Uram. De csak gondolj bele ebbe. Tehát Dávid senki nem volt, amíg nem találkozott Góliáttal. Oké? Tehát egy kis senki. Fel volt kenve, a pozíciója megvolt, megkapta, de amíg nem harcolt egy ellenséggel, és le nem győzte ezt. Addig senki nem volt. Tehát szükség volt ellenségre az ő életében. Oké? Tehát szükség volt rá. Tehát, és itt vannak az ellenségeink. Rosszat és csúnyát gondolnak rólam. Mondjatok valami, rosszakat mondjatok. Ne, nyomd a festéket tőle. Utálunk téged, Balú, mondjátok. Utálunk téged. Na, jó csinálják. Lorka és Bolka meg a csapata. Tudod, és tehát ott vannak az ellenségeid, és rosszat akarnak veled, rosszat terveznek felőled, és Isten átvezet rajtuk. Oké? Tehát oda visz téged közéjük. Ott vagy velük, átvezet, és tudod, és hogy látod, hogy már ott vannak, és közelítesz feléjük, akkor így úgy vagy, hogy Istenem, mi csoda, kik ezek itt, meg miért, meg hogy, meg miért kell ezen a kemény dolgon átmennem, vagy mit tudom, a házasságodra gondolsz, hogy miért, vagy a gyerekedre gondolsz, hogy miért én kaptam ezt a nehéz esetet, tudod, a gyereket, vagy miért nem tudom összerakni anyagilag már az életünket, kínlódunk itt már évek óta, vagy, tehát, hogy miért pont én, Uram? És látod, hogy jön. Látod, hogy jön. Van. Isten szervezi a dolgot, és oda is. Uram, miért kell ez? És Isten, nem ültetsz. És küzdetben, de miért kellett az ellenségek közé, és Isten elültet, és törj a hangodra. Azt tartja, hogy az ellenségek szeme lát. Világos! 23. Zsoltár 5. verse.
hogy tudod, nem akarom ezt. Nem akarom ezt. De Isten már ott van előtted, és mindent előkészít. És törlik. És tudod, és így tudott József odaállni a testvére, hogy ti gonosz gondoltatok felőlem. De Isten azt jóra kívánta fordítani. Döbbenet. Döbbenet. Kemény helyzet, de ez egy folyamat. És a folyamaton keresztül jutunk el az ígérethez. Oké? Tehát a folyamaton keresztül jutsz el, ott lesz az ígéret. És bármikor, amikor így belesétálsz, nem akarom, Uram, nem, de bízom benned. Nem tudom, hogy mit tegyek, de bízom benned. Mert ő ezt teszi, hogy leültet, nyugalmat ad, törlik a homlokod, megitatnak, masszást kapsz, és az ellenségeit teszik ezt. Ja, úgyhogy Istennek terve van veled. Tehát hirtelen az utálóim válnak a felemelőimé. Tehát akikről én azt gondoltam, hogy utálom, és megakadályoznak, és pusztítanak, ők használja Isten arra, hogy engem átformáljon, hogy engem felemeljen, hogy engem többé tegyen, hogy engem még érdekesebbé, még hasznosabbá, még különlegesebbé tegyen. És hogy ezt én meg is lássam. És úgy, hogy mindeközben ő is nagyra nő a szememben. Úgy értem, ő sosem nő nagyobbra, de a szememben igen. Tehát Isten még nagyobb lesz. Úgyhogy ez annyira jó, gyerekek, annyira jó. És amikor átnéz rajta, tudod, a túloldalon vagy, már visszanézel, és azt mondod, azt a mindenit. Tehát az, amit eddig lefikáztam, megvetettem, azt tett engem erősebbé. Azt tett engem többé. Azt tett engem határozottabbá. Azt tett engem döntésképesebbé. Tehát ha nem mentem volna ezen itt keresztül, akkor hello, kutya. Akkor most nem tartanék itt. Akkor nem tartanék itt, ahol tartok. Ja, úgyhogy köszönöm, Jézus. Köszönöm a tényleg köszönöm ezeket a helyzeteket. És biztos lesz még bőven. És lehet azt mondani, hogy köszi, Balú, jó a prédikáció, könnyű mondani, nehéz megélni. És főleg, amikor egy fájdalom közepén vagy. Igen, lehet. Tényleg nehéz azt mondani, hogy fájdalom közepén, hogy bízom. De imádkozzunk, jó? Imádkozzunk, és tényleg menjünk át ezen a héten így, hogy engedjük Istent kiragadni a dobozainkból, meg az elképzeléseinkből. Köszönjük, Uram, azt, amit tettél értünk, hogy 2000 évvel ezelőtt meghaltál a kereszten miértünk. Hogy a véredet és a testedet adtad értünk. Hogy annyira szerettél minket, hogy feláldoztad önmagad. Köszönjük, Jézus. Bízunk benned. Szeretünk téged. Imádkozom azért, Uram, hogy munkálkodj, hogy most mindenkinek a szívében. Ki, ahol tart. Csak vigyél mindenkit tovább egy lépéssel. És változtasd meg a szívünket gyökerestől, és igazíts bennünket. Igazíts arra az útra, ahol felismerhetjük tényleg, hogy te mind munkálkodsz. És hogy nekünk, egy sejtecskének mi a részünk ebben. Hogy megtaláljuk a feladatunkat. Segíts abban, hogy a folyamatba beleálljunk. Adj hozzá erőt, kitartást. Csak szükségünk van rá, Jézus. És köszönjük, hogy mindezeknek a végén és közben ott vannak elhelyezve te sok-sok-sok ezer fantasztikus ígéreted, amik megvalósulnak az életünkben. Csak bízunk benned Jézus nevében. Amen.